Vegyes vágott. Interjú válogatás a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját, Beke László vagyok. Egy régi ismerősömmel, Faragó Attilával beszélgetek. Régi ismerettség tekintetében értelemszerűen tegeződünk egymással. Egy érdekes esemény kapcsán idézőjelben találtunk egymásra. A Facebookon láttam azt, hogy közben ő egy nagyon izgalmas, vagy számomra legalábbis izgalmas hivatásnak a mesterévé vált, orgonaépítést végez. Ezzel kapcsolatban gondoltam arra, hogy valószínűleg élnek azért közöttünk szép számmal olyan emberek, akik szeretnének hallani erről a meglehetősen ritka és különleges hivatásról. Attila, azért beszélgetünk most ebben a műsorban, hogy egy kicsit ismertesd meg velem is, meg a hallgatókkal is, hogy miről szól az orgonaépítés.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. Nagyon nehéz ezt rádión keresztül, megfoghatatlan, és hát gyakorlatilag kell, hogy a vizuális gondolkodásunkat egyáltalán szétárasszuk, hogy betekintést nyerjünk egy kicsit ebbe a szakmába, de én úgy gondolom, hogy nyugodtan neki gyűrközhetünk. Pici gyerekkorom óta zenére neveltek a szüleim. Baptista gyülekezetben nőttem föl, a baptista gyülekezet pedig teljesen összefonódik a zenével. Nekem megadatott az, hogy egy olyan gyülekezetben nőttem föl Nagyvarsányba, ahol pici gyerekkoromban is volt egy kis orgona, illetve ahogy nagyobb acska fiú voltam, akkor épült egy új hangszer, egy új sípos orgona, amit én végig figyelemmel kísértem. És hát ide nyúlik az vissza, hogy ezt választottam szakmának, hivatásomnak, ahogy szoktunk fogalmazni. Gyakorlatilag nagyon érdekeltek a műszaki dolgok, és ugyanakkor a zenélés is. Azt éreztem magamon, hogy nem kaptam annyi zenei talentumot a jó Istentől, hogy kizárólag azt válasszam, hogy én mondjuk művész legyek, és adott esetben ebből éljek meg. És mivel nagyon érdekeltek a műszaki dolgok, azt láttam meg, hogy ez a szakma ezt a kettőt átöleli felőlei. Tehát nagyon fontos a műszaki érzék, a ilyen irányú dolgok iránt való érdeklődés, a fény, a fa szeretete, és nagyon fontos az, hogy az ember ezt a szakmát zeneközpontúan közelítse meg. És itt nagyon sokat jelent az, hogyha az ember valamilyen szinten, lehetőleg minél magasabb szinten tudja zenélni, és lehetőleg billentyűs hangszeren orgonán játszani. Ugyanakkor nem állt, hogyha fúvós hangszeren is játszunk, mert az orgona az alapvetően egy fúvós hangszer, aerofon hangszer, családba, csoportba tartozik. Úgy gondolom, hogy végül a jó Isten kezem munkája volt abba, hogy ehhez a szakmához jutottam, mert amikor elköltöztem Budapest mellé Fótra, idézőjelben egy teljesen véletlen folytán kapcsolatba kerültem azzal az orgonaépítőmesterrel, August Frigyessel, aki építette a nagyvarsányi orgonát még gyerekkoromban. És hát gyakorlatilag pár napon belül a műhelyébe kerültem, és hát gyakorlatilag ott tanultam, ezt a szakmát is ott dolgoztam. És onnan kezdve indult el az a dolog, hogy próbáltam ezt minél inkább elsajátítani, tökéletesíteni. Minden 4 évvel ezelőtt pár kollégámmal úgy döntöttünk, hogy egy kicsit irányt váltunk, és teljesen más struktúrába kívánjuk folytatni ennek a szakmának a művelését. Azt tűztem ki célul, hogy a magyarországi jelenlegi orgonállományt a lehető legmagasabb művészi szinten kell gondozni, ami annyit jelent, hogy az eredeti állapotoknak megfelelően illik ezeket helyreállítani, és ha valahol új hangszerépítés gondolata merül föl, akkor mindenképpen stílus hangszert kell építeni. Ugyanis az eltelt évtizedben egy pici hiányérzetem volt mindig ebbe a szakmába. Nem kaptam meg az orgonától, mint hangszertől azt a hajlékonyságot, azt a dinamikát, amit egy más fúvós hangszer, mondjuk egy blokkflőte, vagy egy trombita, vagy bármilyen más hangszer képes megadni. Hozzáteszem, egy kicsit úgy is tanítottak minket még a hangszerész iskolába is, és nagyon sok helyen, és ez a tudat él manapság is az emberekben, hogy az orgona az egy statikus hangszer, az egy sípsor, az egy síp az mindig ugyanolyan hangerővel szólal meg. És 2009-ben egy dél-német tanulmány után kellett erre rádöbbennem, hogy ez abszolút nem így van. Az orgona igenis egy nagyon hajlékony, egy nagyon dinamikus hangszer, csak nem a modern orgonákat, hanem a történelmi orgonákat kell itt alapul vennünk, illetve a stílus hangszereket.
Ennél a gondolatnál folytatjuk, most néhány percre átkapcsolunk és zenét hallgatunk, várjuk vissza kedves hallgatóimat.
Vegyes vágott. Interjú válogatás a Halas Rádióban.
Köszöntöm ismét a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Faragó Attila orgona építővel beszélgetünk. Attila, mi a titka a jó orgonának? Azt tudjuk, még azt hiszem a laikusok is, hogy egy másik hangszernek, a hegedűnek van lelke. Egy apró fadarabot helyez be a hangszer készítő, és ezt nevezzük a hegedű lelkének. A jó orgonának hol van a lelke? Hol lakozik a lelke?
Röviden muszáj belemennünk abba a témába, hogy melyek a fő részegységei egy hangszernek, anélkül, hogy ezzel a kedves rádióhallgatókat nagyon komolyan igénybe vennénk és nagyon komolyan terhelnénk. Először szót kell ejteni a szél ellátásról. Tehát azt tudjuk, hogy az orgon az levegővel, széllel működik. Hogy ezt hogyan termeljük meg, hogyan juttatjuk el be az orgonába, a szerkezetbe, azaz egy szélládába, amelyen a sípok állnak. És még egy fő részegységet kell megemlítenünk, és ezt hadd vonjam össze, a magát a billentyűzetet, amivel játszuk, és a billentyűzetet a szélládával, tehát a sípok alatti részegységgel összekötő szerkezetet, a traktúrát. Nagyon röviden összefoglalva, széllátás, szélláda, billentyűzet a traktúrával, és maga a sípállomány, amelyeket életre keltünk. A négy most pillanatnyilag megfogalmazott részegység, ezt azért egyszerűsítettem le ennyire, hogy jobban megértsük, minden egyes pontjának nagyon köszönő viszonyba kell lenni egymással, és egy testet tudjanak alkotni. Nagyon fontos, hogy ezek egy stílusúak legyenek. Tehát ha barokk orgonáról beszélek, nagyon fontos, hogy amilyen koncepcióba, tehát a barokk koncepcióba készül maga a széllátás, akkor kizárólag úgynevezett égfúvóba tudunk gondolkodni. Ez nagyon sokak számára ismerős, ez leginkább a kovács fújtatóra hasonlítható, és onnan nagyon szigorú szabályok betartásával kell kialakítanunk a széllátás többi részét, tehát a szélcsatornákat. Ehhez méretezni a szélládát, amelyeken a sípok állnak. Egy nagyon direkt, úgy is lehet fogalmazni, egy picit primitív traktúrát kell elképzelni, tehát egyszerű fa húzólécek, kevés részdrót alkalmazásával, és a szélláden álló sípanyagnak az intonálása, a hang karakterisztikájának a kialakítása a vázolt példában is, mert mindenképpen a barokk stílusra kell, hogy mutasson. Ha ezek így egyetértésben megférnek a hangszerbe, akkor abban már kell belejönni a lélek is. Nagyon fontos, hogy minden ilyen fő egységet így tervezzünk, így koncepcionáljunk meg. Ha valamelyik egység mást akar, más stílust akar követni, akkor nem lesz egyetértés, nem lesz működőképes ez az orgona.
Azt figyeltem meg a személyeddel kapcsolatban, hogy folyamatosan képzed magad. Remélem, hogy nem tévedek, amikor Facebook oldaladról azt következtettem ki, hogy jó néhány országban több hangszert néztetek meg a munkatársaitokkal együtt. Sok mindent lehet tanulni egy-egy ilyen hangszernek a megismeréséből?
Igazándiból ebből lehet megtanulni a szakmát. Tehát addig nem szabad restaurálással foglalkozni, és pláne nem új stílus hangszerépítéssel, míg ezeket az orgonákat nem ismerjük. Sajnos Magyarországon elég nehéz helyzetben vagyunk, mert nagyon sok stílus orgonánk van, ami a dél-német orgonaépítőiskolára épül, de barokkorból nagyon kevés hangszerünk maradt meg. Nagyobb barokk orgonánk nem is létezik. Például közép-német orgonánk sincs, és hát ezeket csak úgy tudjuk tanulmányozni, hogyha oda megyünk. Tehát hallható, kézzel fogható méreteket tudunk venni, az összeszedéseket kell tudjuk reagálni, és hát ezeket tudjuk tovább vonultatni a saját projektjeinkbe, helyreállításunkba. Ugyanakkor következetesen tudjuk tanulmányozni a külföldi, francia vagy német restaurálási elveket is.
Miben tudtak a régi mesterek többet, mint a maiak?
Úgy gondolom, hogy nem egy ilyen rohanó világban éltek, mint manapság mi. Újkorban nagyon sok minden egyszerűsíti a helyzetünket, hát az internet világában és a modern technika világában gyakorlatilag pár óra alatt bárhol ott lehetünk, és különböző számítástechnikai dolgoknak köszönhetően villámgyorsan tudunk bármilyen több száz éves orgona szerkezetet elemezni, tanulmányozni, anyagelemzéseket végrehajtani, de valahogy belekényszerülünk egy olyan dologba, amit bocsánat, erre a fránya pénzre lehet visszavezetni. Ezeket a dolgokat pénzből kell megfinanszírozni, tehát amikor egy orgona restaurálást vagy egy új orgona építést tető alá kell hozni, manapság szigorú határidők vannak, mert pályázati pénzekből és egyéb hasonló jellegű forrásokból jön össze az erre való, és egyszerűen a mai kor embere az nagyon nehezen tudja elfogadni, hogy ez az egész orgonaépítés, ez egy alkotás. Nem szeretném ezt túl misztifikálni, de azért ez komolyan művészet is. És ezt nagyon nehéz összeegyeztetni a mai rohanó világgal, hogy ide nekünk már azonnal kell, mert most hirtelen lett pénzünk. Hát mi meg olyan oldalról közelítjük meg, hogy nem mindegy, hogy ez hogy szól, mert nem iparművészeti alkotásról beszélünk elsősorban, hanem egy hangszerről.
És hogy ez mennyire így van, ezt néhány perc múlva folytatjuk. Egy különleges, egyedi hangszert fogunk majd megismerni, amelyet ti építettetek. Most zene következik, várjuk vissza a kedves hallgatóimat.
Vegyes Vágott. Interjú válogatás a Halas Rádióban.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. Faragó Attila orgonaépítővel beszélgetünk, és a előző blokk végén azt ígértem, hogy egy különleges hangszerrel fogunk megismerkedni az elkövetkezendő percekben. Arra kérlek, Attila, hogy mutasd be ezt a hangszert, amelyet ti építettetek.
Magyarország első türingiai stílusú orgonáját építettük meg a Cegvidi Evangélikus templomban. Csak úgy fogalmazunk, hogy Bach orgona, azért merjük ezt erre mondani, mert Johann Sebastian Bach 1700-as évek elejé orgonáiról mintáztuk ezt, tehát Bachnak azon hangszereit mintáztuk meg ebbe az orgonába, amelyeken ő Türingiába szolgálatot teljesített. Ami leginkább megjelenik a Ceglédi orgonába, az az Anstatti Bach templom 1703-ban épült Johann Friedrich Wender orgonája. Azért tartottuk fontosnak, hogy Magyarországon egy ilyen hangszer lehessen, mert az evangélikus egyházban és nagyon sok művészben is régóta megvolt már az a vágy, hogy egy középnémet, egy türingiai orgona legyen. A beszélgetés első részében már utaltam arra, hogy Magyarországon leginkább a délnémet orgonaépítő iskola jellemző. A türingiaiban is megvan ez a délnémet stílusjegy nagyon sok mindenben, de a tipikus türingiai regiszterek, sípsorok, hangzásvilág az evidáig hiányzott Magyarországról. Ami annyit jelent, hogy Johann Sebastian Bach zenéjét ez eddig orgonán nem lehetett hitelesen megszólaltatni hazánkban. Most ennek vége, hitelesen meg lehet szólaltatni, és ez nagyon sok kaput megnyit, mert ez a hangszer túlmutat azon, hogy gyülekezeti szolgálatot vállal föl, nagyon komolyan belefolyhat az oktatásba, minden szinten, akár az alapszinten is, a legfelsőbb szinteken is, és gyakorlatilag minden nemű barokk zenélésre, főleg a bachi irodalom zenélésére lehet ezt ezentúl használni. Amikor elkezdtem magyarázni, hogy miért is jó, mitől kerül lélek az orgonába, egy dolgot kihagytam, azt mostanra tartogattam. Ennek az orgonának a tervezésekor figyelembe vettük azt is, hogy az orgonaház is nagyon rámutasson a stílusra. Az utóbbi évtizedek új orgonáinak az orgonaháza meglehetősen puritán volt. Két oka van, egy talán az, hogy mindenképpen itt próbáltak megspórolni, tehát inkább több sípsort terveztek egy orgonába. Mi úgy gondoltuk, hogy méltónak kell lennie az orgonaháznak az egész orgona belső szerkezethez, és mi hiszünk abban, hogy egy játékost, az orgona művészt rendkívül tud inspirálni már az orgona külső is, és az a környezet, az a millió, ami körülveszi, amikor odaül az orgonához, teljesen másképp szól egy olyan hangszer a művész keze alatt, amin a hangszer külső és a belső az összhangban van. És ha a Ceglédi orgonánál az összhangról beszélünk, akkor itt az 1700-as évek elején barokk orgonákat kellett megidézni. Éppen ezért az orgonaház sípmezői is dúsan faragott forrális motivumokkal díszítettek, és a szekrény felülete is korabeli technikák alkalmazásával festett, és 23 karátus dukátor annyal aranyozott. És a belső szerkezeti kiképzésnél azok a stílus jegyek lettek megvalósítva, amit a beszélgetésünk első részén elmondtam, tehát itt égfúvó széllelátás van barokk minták alapján, maga a szélláda konstrukció, a sík konstrukció, a traktúra konstrukció is mind-mind erre a stílusra mutat. És ami még egyik érdekesség a laikusok számára is, hogy ebben az orgonában semmilyen maikori szintetikus anyag nincs. Tehát kizárólag tömörfa, kovácsolt vas, orgonafém, tehát ónolom ötvezet, és jó napa bőr van használva, tehát semmilyen modern szintetikus anyag nem létezik ebben a hangszerben. Ez azért nagyon jó, mert ha lesz a Földön még élet, mondjuk 150 vagy 200 év múlva, ez a hangszer akkor is restaurálható lesz hagyományos eljárásokkal. Még egy modern orgona szinte restaurálhatatlan, mert annyi sok bútorlappal és modern asztalosipari termékkel van ellátva és különböző műanyagokkal, amelyek javíthatatlanok, tehát csak a csere jöhet szóba. Részegységenként vagy a teljes hangszer esetében.
Az előbb említetted a laikusokat, bizonyos tekintetben én is közéjük tartozom. Ha bemegyek egy templomba, akkor mindig ámulatba ejtenek azok a hatalmas hangszerek, orgonák. Amikor ezt a ceglédi hangszert láttam egyelőre még csak képen, akkor azt láttam, hogy ez egy nem nagy hangszer, nem mondható nagy hangszernek. Ebben az esetben talán egyetértesz azzal, hogy nem föltétlenül a nagy a jó.
Méretében a templom méreteihez képest is, és a magyar átlag orgonákhoz képest elég impozáns megjelenése van ennek a ceglédi orgonának, tehát 6 méter 70 centi magas. Ugyanakkor ez az elrendezésből fakadó, mert az alapterületből nagyon-nagyon keveset volna ez az orgona, ez egy szempont volt a tervezésnél, és alapvetően a türingiai orgonák többnyire ilyenek. De kérdésedre válaszolva valóban így van, nem a nagyon jó. Az utóbbi évtizedekben egy úgynevezett megalomán orgona tervezési koncepció ütötte fel a fejét, amikor minden orgonát bővíteni és nagyobbítani szerettek volna. Az egymanuálos orgonát azt nem is nevezték orgonának. Ennek a hangszernek az alapja egy Bach által tervezett egymanuálos orgona. Azt tudni kell, hogy Johann Sebastian Bach 20 regiszter alatt, tehát 20 sípsor alatt nem is tervezett egymanuálosnál nagyobb orgonát. Ezt mi úgy adottuk meg, hogy úgynevezett váltócsúszás rendszerben működik, és az egymanuálnyi sípanyagot nagy részét két manuálra lehet elosztani, úgyhogy így két manuálos orgonaként is megállja a helyét, illetve funkcionál. A hangszerben mindössze 11 önálló hangzó regiszter van, melyet 17 regiszteré lehet kiregisztrálni. De amiben a barokk orgonák, és ezzel együtt a cegléti orgona jelentősége is és lényege rejlik, az az, hogy egy-egy regiszter, például egy viola di gamba 15-20 féleképpen is megállja a helyét az orgonába, attól függ, hogy milyen regiszterekkel keverjük össze. Következetesen igaz ez minden főbb regiszterre, hogy nagyon sokféleképpen képes keveredni, tehát egy-egy regiszter összekapcsolásakor mindig újabb-újabb színek keverednek ki, ráadásul olyan színek, amelyek az 1700-as évekbeli barokk zenekar hangzását idézik meg. És minden regisztert összekapcsolva egy nagyon magasztos, áradó, átütő plénum hangzást merünk ki. Kevés regiszterek keveredésével pedig nagyon lírai, megindító lágyregisztereket kaphatunk a hangszerből.
Néhány perc zene után itt folytatjuk majd a beszélgetést.
Vegyes vágott. Interjú válogatás a Halas Rádióban.
Köszöntöm kedves hallgatóimat. Paragó Attilával az orgona építészet rejtelmeiről beszélgetünk, és több alkalommal fölmerült egy név, Johann Sebastian Bachnak a neve, aki úgy gondolom, hogy megkerülhetetlen, hogyha orgonáról vagy egyáltalában zenéről beszélgetünk. Néhány nappal ezelőtt egy ismert magyar származású orgonaművésszel készült riportot olvastam, és a következőt fogalmazta meg. Azt mondta ez a művész, hogy Bach porladó hambaiban vagy csontjaiban több muzikalitás van, mint az összes mai könnyű zenében. Nem kell, hogy ennek a gondolatnak a vonalán haladjunk tovább, de mit tartasz te Bachról, és hogyan kapcsolódik az ő személye a te hivatásodhoz?
1685-ben született Johann Sebastian Bach. A Bachok akkor már évszázadok óta Türingiában éltek. Gyakorlatilag az egyházi és világi teljes létet ők látták el maximálisan ott zenével. Bach ott egy márkanév volt, mint ma egy Mercedes. Gyakorlatilag azon küzdöttek értük, hogy a jelentősebb egyházmegyék templomok, hogy megkaphassák őket zenei szolgálatra. Azt hiszem, hogy mindenki valamilyen szinten ismeri és hallgatott már Bach zenét, azon belül is orgon zenét. Ezt napjainkig nagyon nehéz feldolgozni, amit tőle kapott az emberiség. Egy nagyon kedves ismerősöm, Christoph Bossert, aki a Würzburgi Zeneakadémiának a professzora, aki nem mellesleg evangélikus lelkész is, az élete nagy részét arra tette föl, hogy Bach zenéjét kutatja, és nagyon komoly összefüggéseket állapít meg ebben. Úgy is lehet fogalmazni, hogy Bach zenéje kódolt evangélium, tehát a zenei tettusok, a motivális visszatérések mind-mind igei szakaszokat, az evangéliumi szakaszokat jelenítik meg. Tehát nem túlzás az, hogy egy Bachi orgonán hitelesen Bachi zenét játszva, az már több mint prédikáció. Ezért is van az egyébként, hogy a Ceglédi Evangélikus templomban a szószékkel szemben állítottuk fel az orgonákat, tehát nem fönt a hátunk mögött mellékesen jelenik meg az orgona, hanem nagyon-nagyon központi szerepet, egy oltár melléki szerepet is tölt be. Én úgy gondolom, hogy még nagyon sok évtized kell ahhoz, hogy Johann Sebastian Bach személyét előképpen tudjuk értelmezni, megérteni, és úgy bevonultatni akár a magyarországi egyházi zenébe, ahogy annak ott méltó helye lenne. Tehát ha Bach zenéről beszélünk, meglátásom szerint soha nem szabad a világi zenére gondolni semmilyen szinten, mert ez végig az írott evangélium, erről már többször is meggyőződtem.
Úgy tudom, éppen Albert Schweitzer volt, aki megfogalmazta ezt a gondolatot, ő nevezte az egyik könyvében 5. evangélistának Johann Sebastian Bachot.
Igen, hát nagyon-nagyon sokat mutatják egyébként Magyarországról is mai napig az ő zenéjét.
Neked, mint zenésznek és orgonaépítőnek mi a zenei és szakmai hitvallásod?
Egyben egyszerű is és bonyolult is válaszolni erre a kérdésre. Először is az a hitvallásom, hogy a templomokba, gyülekezetekbe odaillő Istenhez méltó hangszereket kellene építeni, és egyébként nagyon sok templomban az ilyen hangszerek meg is vannak, csak romos vagy nagyon átépített formában. És ezeket az orgonákat mindenképpen eredeti állapotukba kellene restaurálni, ha szükség van arra, akkor rekonstruálni. És amire már a beszélgetés első részében is utaltam, hogyha új orgonaépítés gondolata vetődik föl, akkor soha nem szabad egy univerzális orgona irányába elmenni, hanem kizárólag stílusorgonába illik gondolkodni, mert az adott korok stílusai nagyon kiforrottak voltak, és amiről eddig nem beszéltünk, a mai kornak, mondjuk a II. Világháború utáni orgonás évtizedeknek nincs stílusa, csak ideológiája. Én úgy gondolom, hogy szabad arra kérnem a kedves rádióhallgatókat, hogy akit érdekel ez, nyugodtan az magyar értelmező kézi szótárban nézze meg, hogy mi a különbség a stílus, és mi a különbség az ideológia között. És akkor hát világossá válik, hogy miről beszélünk itt most. És hogyha ezt el tudjuk fogadni, ha erről meggyőződünk, akkor ez mindenki számára egyértelművé válik.
Nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat, amelyeket megosztottál velem és a hallgatókkal. Azt kívánom, hogy érj el a munkádban, a hivatásodban nagyon-nagyon sok sikert, és kívánom azt magunknak is, hogy egyre több helyen szólaljanak meg olyan hangszerek, amelyek valamiképpen visszatükrözik azt a kort, azt a világot, amelyben a legnagyszerűbb orgonaművek születtek.
Köszönöm.
Nagyon szívesen. Isten áldjon meg. Kedves hallgatóimtól pedig azzal búcsúzom, hogy hallgassák továbbra is figyelemmel a Halas Rádió műsorát. További szép, békés napot kívánok mindenkinek. Viszont hallásra!
Vegyes vágott. Interjú válogatás a Halas Rádióban.